nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig egy az unalmat, feltehetően hírből sem ismerő sportember Markovics László, a korábbi kiváló teniszező, aki jelenleg a magyar sportnak olyan legendás klasszisokat adó Vasas SC ügyvezető elnöke, mint Kovács Pál, Pap László, Kozma István, Hegedűs Csaba, Gedó György, Farkas János, Terbinszki Amália, Faragó Tamás, Kásás Tamás, Szilágyi Áron, és a sort napestig folytathatnánk, ugye. De nem csak a Vasas vezetője, hanem elnökségi tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, és alelnöke a Tenisz Szövetségnek is, úgyhogy azt hiszem lesz, miről beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Markovics Lászlót. Kifelejtettem valamit a titulusok felsorolásából?
Nem, abszolút nem.
Ha már az előbb szóba hoztam az unalmat, akkor így kezdésképpen ugorjunk vissza úgy 4-4,5 évtizedet az időben, mert hogy önnek a gyerekkorát sem éppen a szürke hétköznapok jellemezték, ugye a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a későbbi magyar vagy mexikói szövetségi kapitány Markovics Kálmán és a világbajnok kézilabdázó Balogh Márta fiaként Mexikó városban született. Hát nem sokan mondhatják el ezt magukról.
Hát igen, 69-ben édesapám kiszerződött Mexikóba, és ott születtem. Az első 6 évemet azt Mexikóba töltöttük, 76-ig voltunk kint, aztán 1976-ban jöttünk haza, de csak 3 évet voltunk itthon, mert 79-ben ismét külföldre költöztünk, akkor Barcelona volt az úti cél. Ott is 7 évet éltünk, egészen 86-ig, aztán 86-ban hazajöttünk, akkor itthon érettségiztem, itthon jártam a 3.-4. gimnáziumot, aztán utána 1990-ben pedig kimentem Amerikába, teniszösztöndíjjal kerültem ki, és ott voltam egészen 95-ig. Tehát az első 25 évemből el is jelentős évet töltöttem külföldön.
Maradjunk még egy picit Mexikónál. Ugye azt hallottam, hogy az édesanyja, ugye Balogh Márta, a közép-amerikai országban uralkodó közbiztonsági állapotok miatt lényegében egy pillanatra sem engedte el az önkezét az utcán, attól tartva, hogy elrabolják ezt a szőke kékszemű kisfiút, ami a 70-es évek első felében nem is lett volna akkora csoda ugye Mexikóban. Van ebből az időszakból bármiféle emléke, vagy csak a szülők meséltek később azokról az időkről?
Igazából emlékem Mexikóból nem nagyon van. Ahogy említette, édesanyám nagyon féltett, szőke kisgyerekként állandóan mellettem volt, és mivel én nem voltam túl jó gyerek, egyszer az áruházban ez az ő elmesélésük szerint történt, elbújtam. Gondolhatja, hogy minden keresztül azokban a percekben, ameddig meg nem talált, de azt is elmesélték, hogy amikor megszülettem, akkor, és édesapám bejött a kórházba, hogy megnézzen, akkor nagyon könnyen megtaláltak, mert a sok-sok úgymond kicsivel sötétebb hajú gyerek közül ott volt egy szőke, vagy egy idézelbe kevésbé sötét hajú kisfiú. Tehát igen, az első 6 év az édesanyám részéről is egy kicsit megterhelő volt ilyen szempontból, de az ő elmondásuk szerint nagyon élvezték a kintlétet, nagyon jól érezték magukat. Elsősorban édesapám élvezte, édesanyámnak azért ez egy nagy feladat volt. Ő tanulta a spanyol nyelvet, tehát édesanyám, és ahogy említettem, nagyon egyedül voltunk, tehát ketten voltunk. Lehet, hogy ez meg is határozta az egész életünket, mert nagyon közel kerültem hozzá, tehát azt lehet mondani, hogy a mexikói évek azok inkább elsősorban arról szóltak, hogy édesapám sikerességét miatt voltunk kint, és mi pedig úgymond ketten pedig összenőve próbáltunk úgymond édesapának egy támaszt adni.
A gyerekkori fiatalkori életút egyes állomásait már érintettük. Ugye Mexikóváros után Budapest, majd a papa edzői szakmája miatt újra külföld, nevezetesen Barcelona lett a család otthona, ahol aztán el is kezdődött a kis tacika teniszkarrierje, amely egészen a Davis Kupa válogatottságig és magyar bajnoki címekig vezetett. Mit adott ez a gyerekkor, vagy éppenséggel a szülők élsportolói múltja, sporthoz való hozzáállása önnek, amit a mai nap napig hasznosítani tud a munkájában.
Hát először is, ha kicsit még visszatérhetek a tenisz kezdetére, tehát én itt Budapesten ismerkedtem meg a tenisszel, a budapesti Spartakuszban kezdtem, Balázs György, Szikszai András kezei alatt kezdtem el a sportágat a Tamánban, Spartakuszban, ami nagyon-nagyon szép élményeket hagyott meg bennem, és akkor úgy mentünk ki Barcelonába, és édesapám már Barcelonában úgy kereste a lakást, hogy közel legyen egy teniszklubhoz, tehát hogy mindenféleképpen a sportágat tudjam folytatni, és már ott édesanyám is sokkal jobban be tudott illeszkedni az ottani közegben, már spanyolul is valamennyire tudott, meg aztán ő is elkezdett valamennyire dolgozni, tehát a barcelonai évek azok nagyon meghatározók voltak számomra is, és azt gondolom, hogy mindhármunk számára nagyon kellemes emlékeket idéz fel. Az, hogy értelemszerűen én mindig a Lacika voltam, a kis Lacika, ami különben abszolút, ha valaki nekem úgy köszön, hogy Lacika, akkor én azt tudom, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Az egy abszolút bizalmi kapcsolat, tehát nem elnök úr és nem László vagy Laci, hanem Lacika, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok és egy világbajnok kézilabdázónak a fiának lenni, az egyben könnyű is, meg egyben nehéz is, mert értelemszerűen egyrészt a teniszben ugyanazokat a sikereket elérni, amiket ők elértek az adott sportágukban, az majdnem, hogy lehetetlen, és nagyon nehéz. Mondjuk nem is törekedtem erre, mert azért az ember reális volt a saját képességeivel kapcsolatosan, de értelemszerűen hát mindig nagy büszkeséggel töltött el, hogy szüleim milyen sikeresek voltak, és valahol a Markovics név elsősorban édesapámnak köszönhetően az már a sporton belül adott egy olyan, kinyitott egy olyan ajtót, amivel azért én feltétlenül tudtam lehetőséget kapni. Azért így is lettem a Vasas elnöke 2002-ben.
Hát előre is ugortuk addig pont, ameddig szerettem volna. Nem csak a szülei voltak sikeresek a sportban, hanem ön is, ráadásul olyan sportvezetőként is, bár édesapjáról ugye ez elmondható, hasonlóképpen eredményes. Ugye 2002-ben alig több mint 30 évesen lett az egyik legnagyobb, legpatinásabb hazai sportklub, a Vasas ügyvezető elnöke, vagyis 19 esztendeje dolgozik ebben a pozícióban is. Felteszem, hogy ön meglehetősen elégedett a munkájával ezzel a feladatkörre, ha ilyen hosszú időn keresztül nem váltott, és valószínűleg az elnöknek folyamatosan bizalmat szavazók ugyancsak elégedettek önnel. Miért volt jó alig valamivel az ezredforduló után, és miért jó most 2021-ben egy nagy budapesti klub elnökének lenni?
Ha egy kicsit visszamehetek az időben, tehát én 90-ben kerültem ki Amerikába az egyetemre, 95-ben diplomát szereztem, és 95 és 97 között még megpróbálkoztam a tenisszel, mert azért bennem volt az, hogy mint magyar bajnok, meg többszörös Davis kupa játékos, szerettem volna a profik között is úgymond érvényesülni. Még egyszer mondom, abszolút reálisan látva azért a lehetőségeimet. Így elsősorban párosban, tehát egy időben már nem tudtam eredményes lenni, hanem párosban kezdtünk el több magyar partnerrel, Köves Gáborral, Lányi Andrással és egy-egy külföldi partnerrel jártam a világot. Elérkeztem a közel 100. helyre az ATP-n, 110-valahányadik voltam a világranglistán párosban, tehát az mindenféleképpen egy nagyon szép időszak volt. De aztán 97-ben elsősorban azért is hagytam abba, mert azért az utazások, a teniszben szerintem az egyik legnehezebb dolog, amikor úgymond az ember hétről hétre távol kell legyen a családtól, a barátaitól, és mennie kell, és versenyeznie kell. Tehát 97-ben elsősorban emiatt, mert már nagyon nehezemre esett elválni a családtól, és távol lenni Budapesttől, akkor abba hagytam, és akkor értelemszerűen, mint bármelyik fiatal, 27-28 évesen az ember elkezd gondolkodni azon, hogy a civil életben hol találja meg majd a helyét. Elsősorban értelemszerűen a tenisz volt az, ami foglalkoztatott az elején. Végeztem gyerektanfolyamokat, volt a menedzser, egy-egy ilyen kisebb üzleti vállalkozást is elindítottunk, de a teniszben maradva az akkori elnököt, Gyalog Andrást kerestem meg, és kértem meg arra, hogy esetleg a tenisz szakosztály, tehát a Vasas tenisz szakosztályában van-e lehetőség arra, hogy én is becsatlakozzak, hogy szeretnék segíteni, vannak elképzeléseim. és akkor annyit mondott, hogy mindenféleképpen Körmösi Zsuzsinivel meg kell beszélni, egyeztessünk, ez meg is történt, Zsuzsini nagyon, nagyon nyitott volt erre, de aztán néhány hónap múlva Gyalog András azzal keresett meg, hogy hát nem is a teniszakosztályt, hanem esetleg az ügyvezető elnöki pozíciót pályázzam meg, mert ő átmegy egy másik helyre, ez megerősödik ez a pozíció, és úgy érzik, hogy esetleg alkalmas lennék arra, hogy én ezt a pozíciót a jövőben betöltsem.
És nem volt önben semmi kétség 30 évesen, hogy valóban az?
Megmondom őszintén, hogy hát nagyon sokat egyeztettem otthon édesapámmal, hiszen azért ő is vasasos, édesanyámmal is egyeztettem, és annyit mondtak, hogy próbáljam meg. Igazából ez egy nagy falat, sok-sok nehézséggel fogok majd szembesülni, de érdemes megpróbálni, legfeljebb, hogyha nem sikerül, akkor még mindig lehet majd más után nézni. Én se gondoltam végig, tehát ha őszinte vagyok, én akkor, amikor én ezt megpályáztam, akkor arra gondoltam, persze tele voltam ambícióval, volt egy koncepció a fejembe, de igazából nem tudtam, hogy mivel fogok szembesülni. Tehát jöttek az akadályok, és azokat az ember, amikor jött az egyik, akkor azt megpróbáltam megoldani, aztán jött a következő, aztán megpróbáltam azt is megoldani.
Ráadásul a magyar sportban nagy hagyománya van annak, hogy politikusok töltenek be hasonló pozíciókat.
Ja, ezt gondolom arra érti, hogy politikológiai végzettséggel fejeztem be az egyetemet?
Nem. Hát arra, hogy ritkább az, ja, hogy valaki sportolói múlttal, a sportból érkezve jusson el a sportélet létráján a legnagyobb csúcsokra, és gyakoribb az, hogy a politikai életből érkezve.
Hát 2002-ben azért az egy olyan időszakot éltünk, amikor a magyar sport nem volt könnyű helyzetben. A Vasas is nehéz éveket élt, és a finanszírozás tekintetében is nagyon-nagyon kevés forrás volt a sportban. Tehát én azt gondolom, hogy az egy olyan időszak volt, ami teljesen más a maihoz képest. Másfajta feladatokat kell megoldani most, mint amikor 2002-ben, vagy az első 4-5 évben az ember ezt a feladatot ellátta. 2002 és 2010 között, 2012 között azért a magyar sport elsősorban arról szólt, vagy az egyesületeknek az élete arról szólt, hogy tud forráshoz jutni, hogy tudja úgy menedzselni a klubot, hogy egy fennmaradást tudjon biztosítani. Tehát igazából, ha lehet így fogalmazni, egy kicsit a túlélés volt minden egyes alkalommal az a feladat, amit meg kellett oldani. Aztán 2010 után, 2012-ben pedig jelentős állami források jelentek meg a magyar sportban, ami megint egy másik feladathoz vezetett. Tehát amikor kevés pénz van, az se könnyű, amikor esetleg pedig sok-sok forrás van, az se könnyű, még akkor is, hogyha értelemszerűen pénz nélkül soha semmit nem lehet elérni.
A Vasas a legnagyobb hazai klubok egyike. Mennyiben változott meg az idő múlásával a hazai sportéleten belül az úgynevezett mamut egyesületek szerepe? Egyáltalán külföldön jellemző ez a 15-20 szakosztályos klubmodell? És mi ebben a jó? És mi a rossz?
Hát igazából, hogy külföldön hogy működik, én azt gondolom, hogy másodlagos. Tehát mindenféleképpen a magyar környezeten belül kell gondolkodnunk. Én azt gondolom, hogy a nagy hagyományú kiemelt fővárosi egyesületeknek szerintem valahol feladata, hogy minél szélesebb palettán és minél több sportágat működtessen. Én nekem is ez egyértelmű volt már a kezdetekkor, hogy a Vasasnak a nagyságát és az, hogy minél szélesebb körben jelen legyen, az azt gondolom, hogy prioritás volt. Én azt gondolom, hogy akkor erős egy egyesület, hogyha sok-sok gyereknek, sok-sok élsportolónak tud lehetőséget biztosítani, de magyarul soha nem az volt a cél, hogy ez most 20 legyen, 25 vagy 30 sportág legyen, hanem amire ténylegesen fel vagyunk készülve, amilyen létesítményen rendelkezünk, amilyen szakembereket tudunk megnyerni magunknak, de én azt gondolom, hogy ezeknek az egyesületeknek nagy erőt ad, hogy ilyen széles skálán tudnak mozogni.
Hát és nagy erőt ad a utóbbi időszakban kapott állami támogatás is, elsősorban ugye a TAO sportba érkezése egészen új korszakot indított el. Mi a TAO előnye, azt nem kell külön ecsetelni. De ön hogy látja, van-e hátránya ennek a rendszernek?
Nekem az elmúlt közel 20 év, vagy 19 év, amióta vezetem a Vasast, tehát nagyon-nagyon sok mindent átéltünk, és ahogy említettem, voltak olyan időszakok, amikor azt se tudtuk, hogy másnap miből fogjuk a fizetéseket kifizetni, és van a mostani időszak, ami azért egy sokkal kedvezőbb, amikor jelen vannak azok a források, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember egy egyesületet működtessen. Na most az, hogy mikor ilyen jelentős forrás megjelenik egy ágazatban, a magyar sportban, akkor értelemszerűen vannak olyanok, akik ezzel nem élnek, hanem visszaélnek, de én azt gondolom, hogy a lényeg az, és mi csak azt figyeljük, hogy mi éljünk ezzel. És azt gondolom, hogy a Vasas az elmúlt évtizedekben mindig megfelelően tudott gazdálkodni, megfelelően tudtuk azokat a forrásokat felhasználni, akár infrastruktúrális fejlesztésekről beszélek, akár az alapfeladatunk ellátása tekintetében, tehát az utánpótlás nevelés tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy forrásra, pénzre szükség van. Arra szükség van, hogy létesítmények megújuljanak. És még azt mondom, hogy még ma is rengeteg olyan fejlesztést szeretnénk megvalósítani, mert még mindig kevés a terem, kevés az úszoda, kevés a csarnok, pedig óriási fejlődésen ment keresztül a magyar sport. Bizonyos szempontból, vagy sokszor úgy ítéljük meg, hogy egyének, vagy sportolók, vagy szakemberek nem feltétlenül látják reálisan a helyzetüket. Tehát az, hogy sok pénz van a magyar sportban, az nem piaci alapú előteremtése a forrásoknak. Tehát amikor azért van sok-sok pénz, mert a piac megteremti, akkor értelemszerűen azok a résztvevők, akik a piaci szereplők, azok jogosan szeretnének abból részesülni. De amikor azért a magyar kormány jó voltából, tehát közpénzből tudunk úgymond működni, akkor én azt gondolom, hogy az embernek sokkal, de sokkal reálisabban kell látnia azt, hogy azok a sok-sok millió forintok, akár amiket havonta szeretnének megkeresni, vagy évente szeretnének, ez attól függően, hogy ki milyen szinten űzi a sportot, vagy milyen szakemberről beszélünk, akkor azért valahol reálisnak kell lenni. Na most igen, van sok olyan ember, aki ezt reálisan látja, és látja, hogy a civil szférában, más területen milyen fizetések vannak, és akkor ahhoz próbálja azért ő is igazítani az ő igényeit. Van, aki pedig úgy érzi, hogy ezt egy kicsit úgy figyelmen kívül hagyja. Hát ezeket kell egy sportvezetőnek kezelnie. Ezeket is kell kezelnie.
A klub sikerességét alapvetően a csapatsportokban elfoglalt pozíciója határozza meg. A Vasasnak jelenleg a férfi vízilabda, a női kosárlabda, a női röplabda és a jégkorong csapata élvonalbeli. Jól mondom?
Igazából foci, kézilabda másodosztály. Ugye? Nem tudom.
Igen. Ugye nekik, tehát a futballistának és a női kézilabdázóknak még jó esélyük van, hogy főjössenek.
Igen, mind a két csapat, különben most jelen pillanatban a mai napon vezetik a tabellát. Tehát abszolút esély van arra, hogy akár a női kézilabda csapatunk, vagy a férfi labdarúgó csapatunk bejusson az NB1-be. Mindenféleképpen egy nagy lépés lenne mindkét sportágunk számára. A röplabda, női röplabda az most már hosszú ideje nagyon sikeres. Jégkorong egy új tulajdonosnak köszönhetően, és Ladányi Balázs kiváló szakmai munkájának köszönhetően egy fiatal csapatot építenek föl. De említhetném a kosárlabdát, a lányok azok az ötödik helyért játszanak, fiatal csapattal, tehát ahogy mindig szoktuk beszélni, hogy a fiatalok beépítése, az utánpótlások beépítése a felnőtt csapatoknál az egy kulcskérdés. Csak sokszor az eredményesség miatt ezeket a lépéseket nem tesszük meg, vagy nem teszik meg, miközben azért azt gondolom, hogy hosszú távon a magyar sportnak az lenne az érdeke, hogy minél több magyar fiatal kapjon lehetőséget. Csak hát közben pedig az eredményesség mindig számít, stb. Tehát ez is egy jó
téma. Ezért igazolt a klasszisokat a vízilabda csapathoz is.
És akkor van a férfi vízilabda, ami hát egy aranykorszak után, amikor sokszor bajnokok voltunk, meg Final Four-t nyertünk, akkor jött egy nagyon nehéz időszak, amikor a két fő támogatónkat, vagy a kiemelt támogatóinknak a többségét elveszítettük, akkor volt egy olyan időszak, amikor meg kellett azzal barátkoznunk, hogy messze vagyunk a dobogótól, és inkább a bennmaradás körül kell, hogy a vízilabda csapatunk működjön. De most köszönhetően annak, hogy az Alhíd is csatlakozott hozzánk, most ismételten más célokat tudunk kitűzni magunkhoz, tehát egy kicsivel közelebb vagyunk ahhoz, hogy a hagyományoknak megfelelően tudjunk vízilabdában is szerepelni.
A sportban élőként gondolom megállapodhatunk abban, hogy minden szép és jó, de hát a szurkolókat elsősorban az érdekli, hogy mi van a futballcsapattal, mi történik a futballstadionban. Ön szerint mennyire fontos egy klub megítélését illetően, hogy sikeres labdarúgó csapata legyen? Kérdezem ezt úgy, hogy tudom, hogy a Vasasban csak egészen laza szálakkal kötődnek az anyaklubhoz a labdarúgók. Mennyiben a klubé és mennyiben a gazdasági társaságé manapság egy labdarúgó csapat?
Nekünk a stratégiánk az volt, most már hosszú évek óta, hogy a felnőtt csapatokhoz próbálunk vagy tulajdonost, vagy kiemelt támogatót megnyerni. Tehát azzal abszolút tisztában vagyunk, és én azt gondolom, hogy nem is elvárható, hogy egy civil szervezet, aki többnyire jelen pillanatban az állami forrásoknak köszönhetően tud ilyen minőségi munkát elvégezni, de az az alapfeladathoz kapjuk. Tehát az élsportot állami forrásból nem lehet finanszírozni. Tehát ennek figyelembevételével meg kell találni minden felnőtt csapatsportákhoz azokat a tulajdonosokat vagy személyeket, akik tudják finanszírozni. Na most a labdarúgásnál ugyanez van, most már hosszú évek óta, hogy ott a Vasas Sportklub, mint civil szervezet 1%-ban tulajdonos, a létesítményt mi vagyonkezeljük, tehát mi biztosítjuk a létesítményeket a labdarúgó szakosztály vagy a labdarúgó Kft. Részére is. Ez most úgy néz ki, hogy ezen is fogunk változtatni, de jelen pillanatban mi biztosítjuk a létesítményt, viszont a felnőtt csapatnak a teljes körű finanszírozása és szakmai vezetése az egy önálló vezetésre hárul, tehát abban nekünk nincs feladatunk. De ugyanezt történik, ahogy említettem, a Jégkorongnál, tehát ott is az utánpótlás, tehát az utánpótlás mindenhol a Vasas SC-nek az égisze alá tartozik, az a mi felelősségünk, azt nekünk kell úgymond fenntartani és működtetni. A felnőtt csapatoknál, ahogy említettem, próbálunk mindig egy megfelelő partner találni. Tehát a focinál tulajdonosunk van, a kézilabda az a civil szervezethez tartozik, a vízilabda civil szervezethez tartozik, de kiemelt támogatóink vannak, tehát tudunk a hagyományokhoz méltóan szerepelni. A hokiban tulajdonosunk van, és a női kosárnál is tulajdonosaink van.
Ugye a hallgató számára világos legyen ez a felállás. Önnek, mint a Vasas SC elnökének van beleszólása, hogy ki a futballcsapat edzője?
Nincs, és ebben nincs is probléma. A tulajdonosi kör, és jelen pillanat Nagy Miklós sportigazgató, ügyvezető és tulajdonos dönt ezekben a kérdésekben, de ez így is van rendjén. Én azt gondolom, hogy a Vasasnak az is az erőssége ma már, hogy itt nem egy személyben Marko is László múlik vagy a munkatársain a klubnak a sikeressége, vagy az előrelépése, hanem nagyon-nagyon sokan csatlakoztak a klub működéséhez. Több tulajdonos társunk van, partnerünk van, vannak ügyvezetők, vannak vezetők. Én meg értelemszerűen nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy azért mégis ennek a összefogását azért én tudom vezetni. Ha valaki igényli, akkor én is megpróbálok ebben közreműködni és segíteni.
A helyzet az, hogy a drukkerek, a meglátásom szerint, de talán ezen se fogunk összeveszni, jóval kevésbé érzik sajátjukénak ma már a csapatokat, az egyesületeket, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt. Mégis milyen eszközök vannak a klubba, a vezetők kezében, hogy az internet, meg a közösségi média mindent elborító világában megnyerjék a fiatalokat, és visszahódítsák a nézőket. És ha valamilyen mértékben ez sikerül is, egyáltalán föl lehet-e venni a versenyt a vidéki egyesületekkel, amelyeknél ugye magától értetődően jóval erősebb a lokálpatriotizmus, mint Budapesten?
Azt gondolom, hogy a vidéki városoknak, a vidéki kluboknak az előnye az, hogy van még lokálpatriotizmus. Ma már a Vasas az nem ugyanaz a Vasas, aki volt az alapítása idejében, és Angyalföld se az az Angyalföld, ami volt korábban. Tehát itt már értelemszerűen gyönyörű lakóparkok épülnek, ez már nem egy gyárokkal tele kerület, tehát igazából változik a világ. Én azt gondolom, hogy a fővárosban nem feltétlenül feladat az önkormányzatnak az, hogy egy kiemelt fővárosi egyesületet támogasson. Ha támogatja, az tök jó, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a vidéki csapatok azért bizonyos tekintetben még előnyben vannak. Nem mindenki speciális helyzetben van, tehát mindenkinek vannak előnyei, hátrányai, és ezzel kvázi együtt kell élnünk. Fontos, hogy legyenek szurkolói egy klubnak. Én azt gondolom, hogy hogyha azt próbáljuk táplálni a gyerekekben, még ha nem is lesz élsportoló, hogy ahhoz az adott klubhoz jó tartozni, és abban neki jó élményei voltak, és megszerette úgymond a klubot, akkor remélhetőleg a civil életében az a klubhoz fog ragaszkodni, és lehet, hogy szurkolóvá is válik, és kijön a mérkőzésekre. Tehát nem mindig abból induljunk ki, és akár a Vasas tekintetében is, hogy nekünk elsődleges célunk az, hogy élsportolókat neveljünk, hanem nekünk az elsődleges célunk az, hogy az utánpótlásnak, a szabadidősportnak megadjuk a lehetőséget, és hogy ezek a gyerekek sportoljanak, és majd egyszer esetlegesen váljanak szurkolóvá. Tudom azt, mert vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy ezt mondani nagyon egyszerű, de mi van abban az esetben, amikor a gyerekem nem jut be az első csapatban, és már 12 éves korban, 14 éves korban el van tanácsolva kvázi mondjuk a Vasastól, mert nem kerül be a keretbe, és akkor ilyenkor ez nekem fáj. De valahol, mivel nincs több terem, nincs több pálya, nincs több vízfelület, ezért nem tudunk A, B, C, D csapatokat kiállítani, és vannak bizonyos sportágok, ahol akár a szakember is, meg maga az igények, azok olyan magasak, hogy sajnos bizonyos gyerekektől meg kell válni, de akkor meg ott vannak azok a idézve más klubok, vagy partneri klubok, akikkel úgymond ki tudjuk egészíteni ezt a fajta munkát.
Hiszem, hogy sokat kell beszélgetni ahhoz, hogy egy csapat együtt lehessen eredményes. Hogy bólogatás helyett mindenki elmondhassa a véleményét, megfogalmazhassa a kritikáját, akár a vezetővel szemben is. Tudja, ki mondta ezt?
Szerintem Csányi Sándor.
Nem, ön.
Igen?
Miért gondolta, hogy Csányi mondta?
Mert most az utóbbi időben volt egy ilyen a foci kapcsán, nem? Hogy a Gulácsi Péter nyilatkozata...
Hasonlót mondott, igen.
Igen, és hasonlót mondott, hogy azért azt gondolom, hogy fontos, hogy mindenkinek meg véleményt nyilváníthasson. Igenis hiszek a csapatmunkában, és azt gondolom, hogy a Vasasnak a sikere, vagy az eredményessége az döntően arról szól, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó ember van a Vasas körül. Legyenek azok a munkatársaim, legyenek a támogatóink, legyenek a tulajdonosok. Tehát egy személyben nem lehet semmit elérni, csapatban lehet. Erre vonatkozik akkor az idézetem, amit akkor tettem.
Ez egyben válasz is arra a kérdésemre, ami úgy szól, hogy mit csinál ön másként, mint másik klubvezető? Egyáltalán bármit másképp csinál?
Az ember a saját értékrendje, a saját tapasztalatai alapján működik, azokkal az emberekkel, akikkel napi szinten együtt dolgozik, azoknak az véleményét meghallgatni, érvelni. Tehát én mindig mondom a munkatársaimnak, aki bólogat nekem, az idéző akkor lesz kirúgva a bólogat. Tehát mondja el mindenki a véleményét, mert nem, az nem működhet, hogy csak nekem van igazam. Tehát akkor valószínűleg egy rossz klubot fogunk vezetni, mert nem lehet mindig egy embernek igaza. Tehát érvelni kell, el kell mondani a véleményünket, aztán természetesen, amikor egy döntés megszületik, akkor annak mindenkinek be kell állni a sorba. És ez azt gondolom, hogy ezt el is tudtuk érni a Vasasnál, hogy van egy széles körű, úgymond, tehát van egyfajta demokrácia, van az, hogy az emberek elmondják a véleményüket, érvelnek, és utána pedig születnek döntések.
Ahogyan a felvezetőben már szó esett róla, Markovics László a Vasasban betöltött elnöki pozíciója mellett elnökségi tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, és a múlt év vége óta alelnöke a nevezzük nehéz sorsúnak, nehéz sorsú tenisz szövetségnek. Nézzük először a mobot. Július 23-án bízunk benne fellobban a láng a Tokiói Olimpiai Stadionban. De mit gondol, mivel számol, mi következik ezután? Milyen olimpia lesz az idei, amelyet ugye az eredeti tervek szerint még tavaly meg kellett volna rendezni?
Hát az biztos, hogy nem a megszokott hangulatban és formában lesz olimpia idén, ha lesz. Most megint ismét az ember olvashatja azt, hogy
már egy
vezető politikus, japán politikus is azt nyilatkozta, hogy azért ez nem biztos, hogy meg fog történni. Ez a húzavona nem is jó senkinek, értelmszerűen elsősorban a szakembereknek, ma a sportolóknak az egész életüket rátették arra, hogy mondjuk egy olimpián sikert tudjanak elérni. Az, hogy lesz olimpia vagy nem, mi szeretnénk, tehát mi mindenféleképpen azon vagyunk, és nagyon örülnénk annak, hogyha megrendezésre kerülne, tehát ez nem is kérdés. Az egy más dolog, hogy azért halljuk azokat az információkat, amik úgymond Japánból érkeznek, hogy azért ott a 70-80% a lakosságnak nem örül annak, hogy lesz olimpia. És azért ott is a politikusok a nép választja meg őket, tehát hogyha azért a népnek ilyen mértékben egyfajta ellenállás tanúsítanak, vagy fogalmaznak meg, akkor gondolom ott arra figyelni kell. de hallva az, hogy jelen pillanatban lesz rendezés, de milyen szigor mellett és milyen elvárások mellett, hát én azt mondom, hogy ez egy inkább, ez már nem egy olimpia, hanem ez egy feladat, amit mindenki el fog látni, a sportoló azért, hogy sikert hozzon, az ottani szervezők pedig, hogy lebonyolítsák a versenyt, de hát ez már nem az a, közel nem az az olimpia lesz, nem az a hangulatú olimpia lesz, amit mindannyian megszoktunk és imádtunk, tehát hogy van olimpiai falu, lehet szurkolni egymásnak, mindenki jön, megy, ahogy hallom, ahogy az ember le fog szállni Tokióba, onnantól kezdve egy applikáción keresztül követni fogják, hogy ki hova megy, honnan, hova lehet menni. Nem lehet egy más versenyre elmenni majd, és szurkolni. Olyat is hallottam, hogy csak tapsolni lehet majd, tehát akik kvázi jegyet kapnak, és kimehetnek.
Kiabálni sem?
Nem, kiabálni se lehet. Ezek az információk érkeznek, nagyon nehéz kérdés. Tehát valahol én azt gondolom, hogy figyelembe véve a gazdasági érdekeket, ugye, mert hát hány olyan nemzetközi sportszövetség van, aki az olimpia rendezésből tartja fenn magát. Tehát, hogyha ez a pénztől elesik, akkor maga az a sportág veszélybe kerül. Akkor értelemszerűen hát olyan szerződések vannak sok-sok százmillió dollárról vagy milliárdokról beszélünk. Tehát azért itt van egy gazdasági érdek, a másik oldalon pedig hát van egy országnak az érdeke, a japán lakosságnak az érdeke, akkor van értelemszerűen a sportolók, szakemberek, akik pedig azért szeretnének sikeresek lenni, eredményt elérni, azért is küzdenek és készülnek az elmúlt évtizedekben. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Kíváncsian várom, hogy fog lezajlani. Remélem lesz olimpia, és remélem, hogy minél sikeresebb lesz a magyar csapat.
Viszonylag friss az a hír, hogy a Tokióra készülő magyar sportolók 8-ada nem kérte az oltást, amely amúgy nem feltétel az olimpiai részvételnek. Erről mit gondol?
Itt is tiszteletben kell tartani mindenkinek a döntését, tehát én azt gondolom, hogy ez alapvető dolog, tehát aki szeretne, hogy oltást kapjon, azt mondom, regisztrál és megkapja, aki nem, az nem. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az oltás olyan tekintetben fontos, hogy nem csak magunk miatt, hanem hogy azért az a hírekből, vagy abból az információból, amit mi kapunk, meg ami hozzám is elérkezik, azért, hogyha ha mérlegelünk, akkor az mindenféleképpen úgy tűnik, hogy az út, hogy az oltást az ember megkapja, és vigye saját magát, de elsősorban a környezetét, és ebből, és ez eredményezheti azt, hogy eljöhet egy új, újra egy normálisabb világ, mert ami most van, az azért katasztrófa, tehát az mindenkinek nagyon, nagyon rosszat tesz. Vagy nagyon szűk körnek eredményezhet ez jót, de szerintem még azoknak se gondolom, hogy örülnek, akik esetleg gazdaságilag ebben a helyzetben jól járnak, mert az itt rengeteg ember szenved, és nem ugyanazt az életet tudja élni, tehát nehéz napokat élünk mindannyian.
Fölteszem, hogy a múlt év végén ugyancsak a normálisabb világ elérésének érdekében választották önt a teniszszövetség alelnökének, Lázár János lett ugye az elnök. Hát önök ott nem egyszerűen egy üres kasszát vettek át a hírek szerint, hanem hatalmas adósságot is. Föltételezem, hogy mint korábbi kiváló teniszezőnek, különösképpen szívügye, hogy rend legyen a sportágban. Hol tartanak most a takarításban?
Hát igazából, ahogy ön is említette, tehát szívügyem, nem csak nekem, hanem sokunknak, Temesvári Andreától kezdve, Sávolt Attiláig, és még sokan mások még csatlakoztak több-több évvel ezelőtt, amikor már láttuk azt, hogy azok a nemzetközi versenyek, amiket Budapesten megrendeznek, azok nem feltétlenül olyan gazdasági körülmények között történnek meg annak, ahogy kellene. De én azt gondolom, hogy a múlt az egy dolog, az új elnökség nagyon-nagyon összetart, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a múltat úgy zárjuk le, hogy értelemszerűen a szükséges intézkedések megtörténjenek, de a legfontosabb, és végülis ezért vállaltuk, hogy a jövőt építsük.
Befejezésre kanyarodjunk még vissza a klubhoz, a Vasashoz, hogy a 110 éves egyesület történetében már most messze ön a leghosszabb ideje regnáló elnök, és hát változatlan dinamikával, kreativitással irányítja az egyesületet, nyilván ezt a hallgatók is érzékelik most. Mert tudom, hogy nem szereti a nagy szavakat, mégis kíváncsi lennék, hogy mit szól hozzá, hogyha azt mondom, hogy így módon már sporttörténelmi alakán nőtte ki magát.
Húha, zavarba hoz. Én azt gondolom, hogy itt nem rekordokat kell dönteni, Az biztos, hogy 2002-ben én se gondoltam volna, amikor megválasztottak, és erről beszéltünk itt az interjú során, hogy akkor mi volt a fejemben, vagy miért vállaltam el. Imádom, amit csinálok, rendkívül jó csapatom van, de mindenféleképpen a következő olimpiai ciklusban, tehát hogy most újra választanak engem a közeljövőben, akkor azt gondolom, hogy megint egy más feladatot kell, hogy majd ellássak. Tehát, hogy még további lehetőséget kell, hogy én is adjak további sportvezetőknek, munkatársaknak arra, hogy a Vasasért dolgozzanak, mert azért valljuk be őszintén, előbb-utóbb majd lesz egy új elnöke a Vasasnak, ha nem 4 év múlva, vagy 5 év múlva, de valamikor igen, és én azt gondolom, hogy egy sportvezetőnek, vagy egy vezetőnek az is felelőssége, hogy kinevelje a következő generációt, és ezért is nagyon fontos az, hogy ne egy személyben döntsön az ember, meg ne úgy gondolja, hogy ő a legokosabb a világon, hanem vegye körülbe magát akár okosabbakkal is.
Szilágyi Áron, a kétszeres olimpiai bajnok, kardvívó, már a Vasas,
igen,
és vívó szakosztjának vezetője.
Elnöke, így elnöke. Van, és ez már pont annak abban a szemléletben is történt meg, abban az elképzeléssel, hogy az Áron beletanul, és úgy fogja érezni, hogy ő szívesen lenne sportvezető, akár akkor a klubon belül is további lépéseket tud tenni, de most Szász Kovács Evesével is ebben állapodtunk meg, hogy független attól, hogy még nem tudja, hogy folytatja a sportolói pályafutását, vagy nem, de ő is csatlakozik a szakosztály vezetéséhez, tehát mindkét olimpiai bajnokunk a vívásnak a sikerétben fog dolgozni itt a közeljövőben. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, aki akar dolgozni klubon belül, és minél nagyobb a csapat, minél többen úgymond érdekeltek abban, hogy a Vasas sikeres legyen, annál jobb.
Én sem tudok más mondani, nagyon sok sikert kívánok önnek is, és a Vasasnak is az újabb 110 évhez. Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották Markovics Lászlóval és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!